Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat májusi adásunkban. A Szeretet Győzelme című műsorban minden alkalommal a gyermeknevelésről beszélgetünk Csaba testvérrel és másokkal is, hogyha erre lehetőségünk van. Csaba testvér alapítványában nevelkedő gyerekekről, gyerekekkel szoktunk beszélgetni, illetve Csaba testvér kollégáival, akik ezt a nagy alapítványt működtetik. Csaba testvérnek több mint 2300 gyerek van most a rendszerében, akikkel nap mint nap foglalkoznak, akiket nap mint nap ellátnak, de tudjuk, hogy több mint 6000 gyermek nevelkedett már nála. A mai műsoromban segítöm Ferenci Márk szokásosan, a mikrofonnál Törőcsik Éva. El lehet bennünket érni a műsor ideje alatt a 061-374-0904-es telefonszámon, ha valaki kapcsolódni szeretne a műsorunkhoz, a műsorunkban valamit szeretne megosztani velünk. E-mail címünk a szeretetgyőzelme@gmail.com. Erre is szeretettel várom az észrevételeiket, gondolataikat. Csaba testvér, mint ahogyan a hírekben is hallhattuk, 30 gyermekével Rómában járt, az audencián, a szerdai audencián Ferenc pápával találkoztak. Nagyon nagy élmény mindig, hogyha a gyerekek utazhatnak, de ez egy olyan nagyon különleges élmény volt mindannyiunk számára, ami meghatározó egész életükben. Csaba testvérrel beszélgettünk ennek kapcsán, és még nagyon frissiben, nagyon melegen beszélt erről nagyon nagy szeretettel.
Ugye, Ferenc pápa nagyon sok bölcs dolgot mondott, és mond, és hát most nagy öröm van bennem, mert meglátogatjuk. Találkoztunk vele a Vatikánban, ugye szerdán volt egy általános kihallgatás, és különféle csoportokat fogadott, és hát ő úgy gondolta, hogy legutoljára hagyott minket, és odajött, és de jóságos, nagy tuta, több gyerekünkkel kezet fogott, felfizett, hogy mondjam, megkérte, imádkozzunk, vagy kétszer is kérte, hogy imádkozzunk érte, megáldott az ajándékunkat, és megígérte eljött Csíksomjóra, meglátogassa a gyerekeket. Namastan. Ugye Ferenc pápának egyik nagy mondása, amit sokszor mondott, hogy menjünk ki a peremekre. És elmondtam én is neki, hogy kimentem a peremre, és lám, milyen szép gyerekeket találtam én ott. És megköszöntem ezt az ajánlatát. És hogy igazából én is tényleg úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha bátrabban mennénk ki a peremre. A társadalom, az egyház szélére. Ha megkeresnénk azokat az embereket is, akik talán nem mindennapi templomba járunk. Ha megnézzük a mi úrunk Jézus Krisztust, hát ő is ilyen peremre járó volt. Mert ugye ott hagyta a mennyek országát, kiüresítette önmagát, és emberi lett. Tehát lejött a peremre. És hát ugye az egyszerű falusi pásztoroktól elkezdve a gazdag, jómódú, napkeleti bölcsek, mindenki számára elfogadható volt. Sőt, ugye a Zakkeus, gyere, mert nálad szeretnék megszállni, de Garadai ördöngös, de házasságtörő asszony, Jézusnak mindenki jó volt. Adná az Isten, hogy tényleg megtanuljuk mi is ezt. Ezt elmondtam Ferenc pápának, hogy én peremben nagyon sok gyereket találtam, 30-at elhoztam, és többinek a képét is elhoztam. Vittünk egy olyan képet neki, ami 2300 gyereknek a profilja, tehát a arcképe van rajta, és ebből a művész olyan ügyesen összeadta, hogy hát Jézus gyermekarca ragyog fel rajta. Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a kép, és azt látta a Ferenc pápának is. Nagyon tetszett, meg is áldotta, meg simogatta, és elmondta, így hoztam el a 2000 gyerekemet, és hányszor ezekre a gyerekekre nézek, én mindig a mi úrunk Jézus Krisztus látom. És olyan jó volt, mert a ugye, üveg fette ezt a képet, és hát abban meg csillogott a vatikáni ilyen Szent Péter bazilika. Tehát egy képen rajta volt így. Mindaz, amit én fontosnak látok, amit az egyház fontosnak lát, ugye? A gyerekek, a mi úrunk Jézus Krisztus, és anyánk az egyház, ugye Szent Péter bazilika olyan szimbolikus épület, ami az egész egyházat szimbolizálja. Igen. Menjünk ki a peremre. Társadalom szélén rengeteg olyan ember van, aki arra vágyik, hogy megszólítsuk. Én úgy látom, hogy igazából nincs egy is hitetlen emberek. Csak sajnos vannak olyan emberek, akiknek a fejében olyan istenkép van, amit én is elutasítanák. És azt gondolom, hogy ha mi ki tudunk oda menni hozzá, és meg tudjuk szólítani, akkor ezek az emberek nagyon-nagyon nyitottak. Ugyan Jézus Krisztus oda ment Péterhez. És ugye hát előre csak egy kis együtt hajókáztak. Aztán jól megtöltötte a hálójukat hallal, és végül azt mondja, hagyd be a halat is, a hálót is, meg a hajót is, gyere emberek halászává teszlek tégedet. És lám-lám, ebből a, hát úgy mondjam, nem tudom mennyit járhatott annak idején Szent Péter, hát a zsinagógában mennyire volt vallásos, vagy nem volt az, de egyház főpásztora lett. És ott álltam a Szent Péter bazilika előtt, és elgondolkoztam, hogy szegény Szent Péter lenéz most az égből, és azt látja, hogy ő tiszteletére félvilág összefogott, hogy építsen egy nagy templomot. És most is milyen sokan megtöltik azt szeretettel, imádságos rendülettel. Jó volt azt látni. Mondom, Szent Péternek is jó ezt látni. Jézus meg tudja szólítani ugye a, hát a keresztények életéről törő Sault is. Nem azt mondja, hogy ez ilyen, meg olyan, hanem Sault, gyere, üljünk le, beszéljünk, mert miért üldözöl engem? Saultból Szent Pál lesz. Tehát Jézus közösséget formál, csapatot épít, összefogja az ő gyáját, és igazából ugye az eldobott kövekből farag szegletköt az ő épületéhez. És sorolhatnánk tovább. Ez a szép Jézus életében, hogy kijön a peremre, és ott van egy 16-17 éves lányka, Mária, nem akarsz megszülni, válasz, anyukám legyen, ha éhes leszek, akkor majd ennem az. Bízik benne. És kis szülőanya felnő oda, hogy tényleg ma a mennyek királynő asszonya, az egész világ, hogy mondjam, királynője lett. Jézus nélkül biztos nem nőtt volna fel. Jézus mellett fel tudott nőni. Ugye úgy mondja, hogy hát József, olyan nagyszerű ember vagy, látod, Herodesnek egy kicsit elgurult az orvossága. Nem akarsz megmenteni egy társas kirándulást, nem akarsz szervezni a családnak Egyiptomba. És ének idején József veszi a családot, és felnő oda, hogy ő a peremen élő ember, hogy igen, a kis Jézusnak apja legyen. És ma ugye az egyház patronusa, védőszentje, a szent, ugye, József. Milyen szép, nem? És folytathatnánk tovább, ugye, hogy mondjam, most Rómában ott voltam a Maria Maggiore templomba, Santa Maria Maggiore. Tehát Efezusi zsirat után, amikor ugye az egyház eldöntött, hogy ilyen szőzanya valóban Isten szülő Teotókosz, akkor megépítették ezt a templomot. Hatalmas, nagy. Még a római birodalom állt, akkor a római császárok építették ezt a templomot. Többenetes volt látni. Ott van benne a szűzanyának a képe, hát úgy tartsák, hogy a Szent Lukács evangélista festette. Hogy ez mennyire igaz, nem lehet tudni, ez nem lehet se bizonyítani, se cáfolni, de tény az, hogy a fa, amire készült ez a festmény, hát az 2000 éves. Tehát az biztos, hogy akkortól van. Most Lukács festette, vagy más, nem tudja. Egy pici ikon. És minden egyes útja előtt, most Bulgáriában volt, hogy Ferenc pápa, az út előtt elment ez az ikon elé, és imádkozott ebbe a szép bazilikába, és mikor hazajött, ugyancsak oda ment, és hálát adott az Istennek. És amikor Romániába jön, akkor is szűzanyelő térgyel Ferenc pápa, és segítségét kérje szűzanyának, és eljön hozzánk a Peredre. Legyünk őszinték, hát na, tényleg most a római katolikus hit szempontjából Csicson, hát nagyon is a Perem. És Jászba is elmegy. És őket is meglátogatja. Annyira boldog vagyok, és büszke vagyok, hogy ilyen pápánk van. Ugye nagyon sokan nyavajognak, és mindenfélét kitalálnak, de hát sajnos a magyar ember hajlamos erre a síránkozásra. Igazából úgy látom, hogy három nagy probléma van Romániában, egyházi szempontból. Hát ugye az egyik az, hogy az ortodoxus, a görög katolikusok, hát mai napig nincsenek a Párbeszéd útján, két keresztény egyház. És tudjuk azt, hogy ugye, hát Erdély a görög katolikus püspökök, papok, hogy mondjam, lobbiának következtében vált Románia részévé. És lám, ortodox testvéreik ezeket a kommunizmus a megerősödött, hát felszámolták. Ferenc pápa hét görög katolikus főpapot boldogálvat. Döbbenetes nagy dolog, nem? Tehát, hogy igen, beletenyerel egy olyan peremen lévő, de nagyon fontos kérdésben, ami mindenkinek fájdalmas. De eljön Csíksomjóra is, román-magyar megbékélést, és nagyon szeretné, hogy együtt imádkozzunk Mária lábánál. És ez azért nagyon-nagyon fontos, és mondhat bárki bármit, ugye Teréz anya mondta, hogy akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak békességben. Hát én azért imádkozok, hogy igen, hát itten a békét tudjuk megőrizni, hogy mindenki otthon tudja érezni magát, hogy Erdélybe, 1000 éve itt vagyunk, adják a nyelvünket, zászlónkat, himnuszunkat, használjuk. És én egészen biztosan leszem azt, hogy Ferenc pápa előtt, hát ott el fogják énekelni a székek, hát a nemzeti himnuszokat, az biztos. És remélem Ferenc pápa velünk fog együtt énekelni. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek, hogy igen, egy asztalhoz ült a Ferenc pápa. Én kíváncsi vagyok a prédikációjára. Persze úgy van, hogy 1000 gyerekkel én is elmegyek erre az ünnepségre, és én nagyon-nagyon örvendenék, a Ferenc pápa hát egy jó szelfit lőne a gyerekeinkkel. Miért? Azért, mert hát mutassuk meg, hogy Erdély a jövőbe is. Tehát nem öreg mamák gyülekezete a pünkösdi búcsú, hanem ott vannak a fiatalok, minden évben, az idén is ott lesznek. És tudnak kacagni, és énekelni, és népviseletbe megjelenni. De ugyanilyen fontos dolognak tartom azt is, hogy egy erdélyi vagy Románia kereszténységnek egy nagyon fontos, hogy mondjam, sebe a Mózai Csángó kérdés. És Ferenc pápa elmegy Jászvárosba, Jászvárosba, és hát ugye szeretne leülni, találkozni ezekkel a csángókkal. És nekik lehetőségük van népviseletben, oda menni, énekelni, imádkozni. Adnál Isten tényleg, hogy ne elzárkozzunk egymástól, merjünk kimenni a peremre, merjünk reális párbeszédet kezdeni, merjünk Isten országát építeni. Én úgy gondolom, hogy itt Erdélyben is semmi olyan probléma nincs, amit ne lehetne megoldani. Tehát a házi feladatunk mindannyiunknak, de ezek a házi feladatok nem olyanok, nincs megoldás. Vagy hogy mondjam, meghaladja a mi képességeinket. Meg tudjuk oldani. És én úgy gondolom, Európában sincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Türelemmel, párbeszéddel, a peremre szorultaknak a beemelésével. Én ezért imádkozok, és én hiszem, hogy isteni gondviselés Ferenc pápába jó pápát adott nekünk, és adja az Úr, hogy tényleg együtt, közösen feladatokat szépen asztalra kirakva, körbejárva, átbeszélve tudjuk azt megoldani. Én ugye nagyon sok gyereket találtam a peremen, és azt kell mondanom, hogy hát rossz gyerek nincsen. Tehát nincs olyan gyerek, aki ne lenne Isten drága, remek növe, csodája. Hát valamelyiknek nincs nagy kedve tanulni, az valami egyenet kell annak felkínálni, és meg lehet valami olyasmit találni, ami aznak a gyereknek tetszik, és ami örömét leli benne. Adja az Úr, hogy tényleg Ferenc pápa javaslatára tudjunk kimenni a társadalmunk, egyházunk peremére. Tudjunk megszólítani azokat az embereket, gyerekeket, akik talán elkeseredtek, vagy sodródnak, vagy félrefordítsák a fejünket. Merjük velük párbeszédet kezdeni. Merjük velük őket is meghívni abba, hogy együtt építsük Isten országát. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Istentől áldott szép napot a Magyarországi Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Adja az Úr, hogy tényleg bízzunk a mi Urunk Jézus Krisztusba, bízzunk az ő szolgájába, Ferenc pápába, bízzunk anyánkba az egyházba, és biztos, hogy minden problémánkat meg tudunk oldani. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdest szavak. Küldelek én, s megállnak én, csak menj és hirdest. Teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népemnek őrévé rendellek én, lelkemet adom melléd.
rádióban a Szeretet Győzelme című műsorunkat hallják, kedves hallgatóink. Csaba testvér beszámolóját hallhattuk, gondolatait hallhattuk Ferenc pápával való találkozása után. Ferenc pápa mindig nagyon sokféle gondolatot oszt meg velünk, része a közösségi médiának is, naponta kaphatunk tőle üzeneteket, nagyon elgondolkodtató gondolatokat. Egyik ilyen gondolata a következő: a fiatalok gyorsan tudnak haladni, de az utat idősek ismerik. Nagyon érdemes ezen elgondolkozni, mert aki gyermekneveléssel foglalkozik, akár családon belül vannak gyermekei különböző korúak, akár a gyermeknevelés valamely területén dolgozik, tapasztalhatja azt a mérhetetlen nagy változást, amit az utóbbi években tapasztalhatunk. Nagyon-nagyon sok változás van abban a tekintetben, hogy másként kell viszonyulnunk a mostani, mondjuk középiskolás korosztályhoz, mint 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, vagy akár a mi középiskolás korunkban. Nagyon sokat beszélünk pedagógus körökben is erről a témáról. Van ma már egy olyan tudományterület, ami generációkutatással foglalkozik. Csoportosították a különböző időszakban született embereket, és így megkülönböztetnek 6 különböző csoportot a társadalmakban. Van az úgynevezett veterán generáció, akik körülbelül az első, a második világháború végéig születtek, aztán a világháború után a 60-as évek közepéig születtek az úgynevezett baby boom generáció tagjai, és ezek után XYZ generációnak nevezik a következő 3 generációt. Ők azok, akik már valamilyen úton módon a munkájukba, életükbe kapcsolták a számítástechnika, információtechnológia valamilyen eszközét. Ezek közül is az X generáció az, akit viccesen, kicsit viccesen, de nagyon jól bemutatja, hogy ők kicsodák is, bevándorlóknak nevezik. Ez az a generáció, aki még nem úgy született, és gyerekkorában nem úgy nőtt fel, hogy körbevegye őt a mobiltelefon, számítógép és minden egyéb dolog, ezeknek a világa, de már megtanulták, használják, és élnek ezeknek a pozitív, vagy esetleg negatív következményeivel. Az Y generáció, akik 1980 és 1994-95 között születtek, egy 15 éves korszakot határoznak meg, ők már a bennszülöttek, tehát ők már az életükben eléggé megélhették a számítástechnikának a dolgait. Még az ő korosztályukban is van olyan, aki kevésbé, mert olyan körülmények között volt, de a következő generáció, a Z generáció, aki 1995 és 2010 között született, ők már az abszolút benszülöttek, akik gyakorlatilag, ha viccesen mondjuk, az anyatejjel szívhatták magukba az informatikát, tehát az ő életüknek az abszolút teljes része a mindenféle ilyen IT-val kapcsolatos eszköz, a számítógépek, az internet, a mobiltelefonok, az okostelefonok. Nem is tudják elképzelni szinte másként az életüket, és milyen csonka emberként érzik magukat, hogyha nincs a kezükben a mobiltelefonjuk. Tisztelet a kivételnek természetesen. És az új generáció 2010 után született gyermekeket alfa generációnak, vagy van, aki úgy fogalmaz, hogy az új csendes generáció születik meg. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez. Ezzel kapcsolatban nagyon sokféle kutatás jelenik meg, különféle statisztikai adatok. Kedves hallgatók, tudhatják, én is tanárként dolgozom középiskolában, és bizony-bizony ez a téma nap mint nap előjön. Nagyon sok mindent én magam is másként látok, mint a diákjaim, és ez nem az a hagyományos korosztályok közötti különbség, hanem kimondottan az, hogy én azért még a X generációnak, tehát a legöregebb generációnak egy tagja vagyok, és a tanítványaim pedig már a Z generációba tartoznak. A amerikai kutatók, illetve egy pszichológus is közzétett egy tanulmányt, amiben összegyűjtötte a hozzáforduló fiataloknak, vagy fiatal felnőtteknek azokat a problémáit, amik a leggyakrabban előfordulnak, azokat a kérdéseket, azokat a dilemmákat, amelyek az ő életükben nagyon nagy problémát jelentenek. Például ilyen kérdések foglalkoztatják őket, hogy hogyan döntsenek. A döntéshelyzetekben lebénulnak, félnek attól, hogyha rosszul döntenek, akkor majd mi lesz. Máskor is voltak döntéshelyzetek, és máskor is voltak nehéz helyzetek, akár a világháborúkat nézzük, vagy bármely más nehéz helyzetet. Azt mondják a kutatók, a tudósok, hogy ma olyan sokféle opció közül választhatunk, hogy meg a döntéshelyzetben megzavarodunk abban, hogy tényleg jót választunk-e ezek közül a helyzetek közül, és nagyon sokszor inkább nem döntenek a generáció tagjai, hanem inkább sodródnak az árral. Másik ilyen kérdés, ami foglalkoztatja őket és nagy nehézségeket okoz, nehezen tudnak nemet mondani dolgokra. És ez megint csak hozza azt, hogy viszi az ár őket, mert nem mondanak sem igent, sem nemet, és sodródnak, tehát nem igazán a saját céljaikat valósítják meg, hanem ami történik körülöttük, azzal ahhoz csatlakozva teszik a dolgukat. A harmadik ilyen nagyon fontos kérdés, és azt gondolom társadalmunknak egyik legfontosabb kérdése, hogy dilemmában vannak a tekintetben, hogy tudnak-e majd eleget keresni ahhoz, hogy önálló életet élhessenek. Ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mama hotelek vannak, hogy nagyon hosszú ideig élnek a szüleikkel. Például ezek a dilemmák, hogy képes leszek-e én arra, hogy megteremtsem ezeket a dolgokat, illetve hát akkora arzenát látunk a közösségi oldalakon, az internet más fórumain arra, hogy hogyan élnek emberek, és persze természetesen vágynak erre a fiatalok is, hogyan tudják ezt majd kialakítani. A negyedik ilyen kérdés, hogy tehetetlennek érzik magukat a világ problémáival kapcsolatban. Hát ez egy megint csak nehéz kérdés, mert bennük van a vágy, hogy változtassanak, de igazándiból nem érzik azt, hogy hatással tudnak lenni, és ez is nyomasztólag hat rájuk. A ötödik ilyen témakör, amivel foglalkoznak, az a megfelelés vágyból adódóan, hogy nem tudnak elég jók lenni. Ugye a közösségi médiában mindenki próbálja a legjobb oldalát megmutatni, tudjuk, hogy ez nem mindig a valóságot tükrözi. Ennek ellenére mégis az emberekben, a fiatalokban van egy ilyen kétségbeesés, hogy hogyan fogok tudni majd megfelelni, akár párkapcsolatban, akár szülőként, akár a szüleimmel szemben. És tulajdonképpen ezek a szorongásaik, ez a mindennapjaikat megnehezítik. Ezek a stresszes helyzetek okoznak aztán rengeteg egészségügyi problémát, lelki problémát is. Csaba testvér is beszélt nekünk ezekről a helyzetekről, hogyan hozzunk döntést, mit jelent a világ problémáival való szembetekintés, és hallgassuk meg, hogy mit mond ő erről.
Pusztába az ember mély vonul vissza, egy kicsit távolabb kerüljön mindentől, hogy az addigi értékeit, döntéseit egy kicsit felülvizsgálja. Mondtam, egy kicsit olyan, mint amikor a könyvtárba, a polcról leszedünk mindent, vagy a szekrényből is kirakunk minden ruhát, meg mindent, és akkor hát amit kell kimossunk, amit kell, aztán zsákba rakjuk, és odaadjuk a szegényeknek, vagy amit kell, aztán lomtalanítunk, tehát egy, hogy mondjam, na, és ami aztán, mikor jó, ki van mosva, keményítve, nem tudom miféle, akkor szépen visszarakjuk a polcra, a helyre. Hát a fontossági sorrend szerint, meg ilyesmi. És gondolom, nem csak a könyves szekrén, meg a ruhás szekrén kell így át tavasszal, nagy bődben, nagy takarításkor átrendezni, hanem a gondolatainkat is, az érzéseinket is, kapcsolatainkat is, tehát hogy mi az, amiben fektettünk be energiát, időt, mi lett a haszna. Tehát ennek a lényege az, hogy igazából minden könyvet, ami a könyvespolcon van, nem lehet elolvasni, nem tudunk, de annyi kínálat van, vagy hogy mondjam, minden útat, ami van körülöttünk, ha mindegyiken elindulunk, szelektálni kell. És azt gondolom, hogy bizonyos kor után azért még jobban eléjön az, hogy hát azért, na, a foci meccsnek felit azért már lejátszottuk, tehát hogy na már meg volt a fél idő, vagy mit tudom én, miféle, tehát a mi korunkban az már így van, hogy most ki tudja, hogy hány lefutásom van nekem még, nem? Na most akkor azt jelenteni, hogy jó lenne gólt rúgni, és nem ciglizni, meg ott a tölteni az időt a pályán. Tehát, hogy olyan értékeket tudjunk megvalósítani, ami megmarad az örök életre. Tehát ezeket a döntéseket mindenki maga tudja, hogy mi az, amit Isten tőlünk elvár. Hát ez olyan jó, mert az egyház azt tanítsa, hogy hát a legszebb vágyad, amit szebbet nem tudsz elképzelni, na az az Isten akarata. Tehát ugye mindenki más, nincs két egyforma új lenyomat, nincs két egyforma ember, milyen egyszerű lenne nősülni a fiúknak, ugye azt a harmadikot, azt a negyedik sorból kérem. Nem így, nem vagyunk egy kaptafára gyártva, mindenki más, mindenkinek a hívatása is más. Tehát, hogy az ibolya a maga kis illatát kell megtalálja, parfümét, a napraforgó az inkább olajat, hogy mondjam, termel, tehát az egészen más. De persze mind a kettő Isten drága ajándéka, tehát nincs gond velük, hanem, na mostan, ugye én mindig szoktam mondogatni, hogy az ember igazából Isten ajándéka. Tehát, hogy mindegyünk annak idején is imádkoztunk, és most is imádkozunk, hogy hát küldjön már az Isten egy olyan embert, aki, hát hogy mondjam, helyre rakja a politikát, vagy megoldja a rákkal való problémát, vagy hogy mondjam, olyan fizikusokat, akik tényleg, mit tudom én, felfedeznek valami olyan energiaforrást, ami nincs ennyire, nem szennyez ennyit. Minden imádkozunk, persze, kérünk ilyen embereket, és én hiszem, hogy Isten minden egyes kérést jól meghallgat, és gyerekbőrbe csomagolja az ő ajándékát, és süty egy-egy anyukának a méhébe, karjai közé odarakja. És az a gyerekbe ott van, nem tudjuk, mi van. De ugyanúgy magunkban sem mindig tudjuk, hogy mi van. Na most akkor aztán valamit ki kéne piszkálni. Tehát én látom, hogy annyi gyereket befogadtunk, de két egyforma nincsen. Hát, hogy mondjam, másak. Egyik ilyen, másik olyan, de mindegyiket értékesnek tekintem én. Na mostan, hát segíteni, bíztatni, bátorítani, merj álmodni szívem, mert elcsendesedni, félrevonulni. Mi az, ami igazán boldogá tesz téged? Melyik lányt kell elvenni feleségül? Hát aki mellett szárnyaid nőnek, akire úgy érzed, hogy érte le tudnád hozni a csillagot, na az az Isten akarat, hogy azt a lánynak a kezét kérd meg. Tehát ez ilyen egyszerű. Most melyik a hivatásod? Most ugye cseppürágással el lehet tölteni nem csak egy életet, hanem sokat is. Tehát én annak idején mondtam, hogy én amikor autóvillanyszerelő voltam, szerettem, nem volt nekem semmi bajom vele, de az volt a bajom velem, hogy én dolgozok, aztán keresek pénzt, aztán alig várom, hogy vakáltam, hogy szabadság legyen, hogy akkor tudjam azt csinálni, amit akarok. És úgy éreztem, hogy ezt a lépcsőt, ha meg lehetne sporolni, Hát miért ne tudnám én egész életemben 365 napig azt csinálni, amit akarok, ami jól esik, ami szeretek, nem? Hát minek kéne nekem cseppüt rágjam azért, hogy majd egyszer azt tudjam csinálni, amit szeretek. És azt gondolom, ebben a korban, amiben ti is vagytok, ezen azért már el kell gondolkozni, hogy valóban, amikor én Dézsen voltam pap, hát nagyon szerettem ott, és akkor volt a forradalom, ugye mesélte egy pár szót róla, és hát ugye kvázi akkor mindent lehetett. Mi visszavettük az ottani kolostort, ugyanúgy, mint itt Déván. És hát ugye át is rendeztük, és én úgy gondoltam, hogy csinálunk egy óvodát. Nem voltak itt ott annyi szegény, mint itt Déván, de rendes, normális magyar óvodát, nagyszerű. Volt óvónéni, gyerekeket körbejártuk, épület meg volt minden, de az előjáróim is azt mondták, hogy még nincsenek törvények, várni kéne, felkészülni, jobban körülnézni, nem tudom miféle. És én bedőltem ennek a szövegnek, hát mondtam akkor majd jövőbe, ez 1992. szeptemberében, augusztusában, tehát nem mertünk dönteni, tehát igazából meg volt nézve a vad, az új a ravaszon, golyó a tárba, csak épp ez a bátorság hiányzott, hogy meghúzd a ravaszt, a döntés. Na és hát emlékszem, hogy na jó van, erősödünk, készülünk és minden, és akkor hát kaptam egy levelet az érsekatyától, hogy főtiszteldő Csaba testvért, a Dézsi, mit tudom én, templomot tessék, hogy átadni is. Hát a szeptember vagy október, nem tudom hánydikától foglalja el a dévai magyarok nagyasszonya tiszta, vagy szentelt plébániát. Na, volt egy döntés. Én az utódomot megkereltem, jött, át kellett adni, elmondtam, mit terveztünk, hogy bemutattam a tanítónéninek valót, festék, minden elé volt készítve, nem tudom miféle, minden. Na hát ő aztán úgy gondolta, inkább egy könyvtárat rendez be. Persze kutya se olvas már maga a könyvtárba, nem jár, ott áll, porosul az egész, és a dézsi magyar közösség, hát hogy mondjam, végül Szamosújváról megcsinálták, oda mennek a gyerekek iskolába, és sorvadozik, hogy mondjam, na, most is felhívnak, hogy mikor megyek vissza, hogy csináljuk meg, mert így, meg úgy, de hát akkor volt egy történet, ott volt az Őzike, ott volt a puska, ott volt minden, nem volt, szégyellem magamot. Na most, amikor Dévára kerültem, hát azt mondtam, hogy a focilabda kerek, kapu üres, a lehetőség van, ráhúzom, legfennebb rögni fognak, hogy kapufát rúgtam, vagy mellé rúgtam, de ne rajtam múljon, tegyünk meg mindent. Na és én azt gondolom, hogy erre biztatnám önököt is, hogy mondjam, előbb-utóbb lefújják a meccset, mindegyikét. És akkor azt mondod, a franc egye meg lett volna ez is, az is, golyó is volt, szarvas is volt, minden volt, a franci nem húztam meg a ravaszt. Tehát igazából én arra biztatom önöket, hogy a Jézus Krisztus, ha nem hozta volna akkor meg a döntést, hanem azt mondta volna, hát azért nem tudom, érette a világ a megváltásra, hát az Európai Unió még ki se írta a világ megváltására, az infrastrukturális fejlesztéshez a pályázatot, hát nem tudom, nem? Tehát hogy csinálta a mi úrunk Jézus Krisztus? Véget ért a 40 napi bőjt, pusztából, hova ment egyenesen? Ott a szélén, ott volt keresztelő Szent János, éppen keresztelt. Na, essünk neki, itt vagyok. Na, János alányomta vagy háromszor a vízben. Ez egy ilyen jelképes dolog, ugye a zsidóknál az volt, hogy a rabszolgasság földjéről, mikor kivonultak, a Vörös-tenger ketté vált, tehát a vízen keresztül, tehát lesz egy ilyen olvasvány ma este itt a templomban, tehát újra születtek, tehát a rabszolgákból szabad emberek lettek a vízen keresztül, és az egy nagyon szép szimbólum mai napig is, tehát amikor a katolikus egyháznál is lehet alámerítéssel is keresztelni, az ortodoxok mindig úgy keresztelnek, aztán nagy botrányok vannak, mert hogy mondjam, na, na de nem menjünk ebbe bele, tehát mi csak leöntsük a gyereket, de lényeg ugyanaz, tehát hogy meghalsz, alámerültél a vízből, és egy új ember jön ki, újjászületés, ez a jelképe. Na hát, Jézus is megkeresztelkedett, ki se jött a vízből, még folyt róla ott az áldás, két fiatal ember ott átutta a száját, András, János, mester, hol lak? Hát gyertek, nézzétek meg! Tehát azért van vagányság, nem? Tehát, hogy második mondatra, az első mondatod, egy vadidegen ember, gyertek, látogassatok meg. Na de ha megnézzük azt, hogy itt van a Jordán folyós, itt van Názáret, és kettő között 52 kilométer van, hát akkor még nagyobb a tét, nem? Gyertek, egyet hazakísértek. Jól elbeszélgetünk útközben. Hát na, hazakísértek. Nekem nagyon tetszik. Én mindig mondom, hogy a keresztény elmélkedés, vagy szemlélődés, az nem valami, nem tudom milyen elvon, nehéz dolog. Azt jelenti imádkozni, hogy leülsz, hogy próbálod, mint a gyerek a kifestős könyvet, hogy kiszínezi, te is, hogy akkor most mit is jelent? Tehát, hogy mennek útközben, itt-ott leülnek, elbeszélgetnek, estére hazaérnek, szeretem magam elégézni, nagyot kúrjant, hogy Mária, édesanyám, én hoztam két titánt, valami vacsorát nem készítesz, olyan ilyesek vagyunk. Mária megpuszíja a fiát, a vendégekkel kezet fog, na, hogy vagytok, minden, na, mit szeretnétek enni, kicsi lencse főzeléket, nem tudom, tojásrántot, de olyan, hogy mondja, a bécsi szeletet ne kérjetek, azt még nem fedezték fel. Krumpli paprikás se lesz, mert még Kolumbusz még nem járt Amerikában. Tehát valamilyen egyszerűbb dolgot. Na jó van, na. De Mária elmegy a konyhába, sertepen főz, nem tudom miféle. Visszajön. Hát közben Jézus hoz egy kancsó bort, hogy na leülnek, na kocincsuk, Isten, Isten. János mondja, de mester, de szabad bort inni. Hát ne szórakozz, én teremtettem. Na, kocincsuk. Nem? Hát hogy mondjam? És ülnek ott az asztalnál, és döntött, ugye Jézus meghozta a döntését. Mi az ő döntése? Nem rosszak ezek a fiúk, csak egy kicsit kevés a szeretet bennük. Ha jobban szeretnék egymást, azért jobban olajosottabban működne a dolog, hogy te tudjátok, elküldött engem a mennyei, hogy váltsam meg ezt a világot. Na nem kell megijedni, nem nagy ügy. Egyszerűen elmegyünk minden emberhez, elmagyarázzuk nekik a szeretet parancsát, hogy jobb békébe, jó testvérekként párbeszédet folytatni, élve, élni, szépen fejleszteni ezt a világot, mint háborúzni, piacra adni, venni egymást, hát szörnyű, nem jó. Nektek, senkinek nem jó. Na, jöztök fiúk, hogy megtanítsuk a szeretet parancsát. Igen, nagyszerű, buli, na, Isten, Isten. Mária közben elkészítette a tojásrántot, tehát nyami, nyami, és vacsoráznak, elbeszélgetnek, nem? Tehát Jézus hozott egy döntés, és ez egy fundamentális, alapvető döntés volt. És ha megnézzük az életét, erről szól. Tehát cselekedeteivel, szavaival mindenkit arra tanít, hogy igen, a szeretet az egy járható út, mindenkinek lelke mélyén arra vágyik, és boldogabbak is lesznek. Aztán, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy valahol nekünk is ezt a fundamentális döntést meg kéne hozzuk, hogy igen, a pozitív gondolkodás, a szeretet mellett döntök.
A Szeretet Győzelme című műsort hallják, kedves hallgatóink. Csaba testvér a döntésekről beszélt nekünk, a Gyermek Jézus stúdió készítette ezt a felvételt. Nagyon gyorsan eltelt a mai idő is. Ferenci Márknak, technikusunknak nagyon szépen köszönöm a munkáját és segítségét. Mindenkinek nagyon áldott tavaszi időt, készülődést kívánok. Én bízok benne, hogy nagyon sokan Csíksomlyon találkozni fogunk Ferenc pápával, illetve a pünkösdi búcsún is nagyon-nagyon sok magyar ember lesz a szokásokhoz híven. Szeretettel áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szeretet Győzelme. Együtt gondolkodás a gyermeknevelésről Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Törőcsik Éva műsorát hallották. Mária Rádió.
Kedves testvérek! Gödön az FM 97,3-as, Török Bálinton az FM 97,6-os frekvencián szólalhat meg, fél éven belül a Mária Rádió. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa 2019. április 30-i ülésén arról döntött, hogy a Göd FM 97,3-as, valamint a Török Bálint FM 97,6-os médiaszolgáltatási lehetőségek vonatkozásában a Mária Rádió nyerte a vételkörzet bővítéses frekvencia pályázati eljárást. Ez azt jelenti, hogy a két új frekvencián a Mária Rádió központi, budapesti adásra fog szólni teljes adásidőben. A frekvenciák esetében a szerződéskötési eljárás elindult. A Mária Rádió új frekvenciákon való megszólalása attól függ, hogy a két rádióadó állomás berendezéseinek beruházási költsége összegyűlik-e. A kialakult gyakorlat alapján egy darab ilyen adóállomás beruházási költsége körülbelül 10-11 millió forint. Így körülbelül 20-22 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy mindkét frekvencián elindulhasson a Mária Rádió adása. Ez az összeg jelenleg nem áll a rádió rendelkezésére. Aki szívesen támogatja a Mária Rádió Gödi és Török Bálinti frekvenciáinak elindulását, adományozzon csekkes befizetéssel vagy banki átutalással a Mária Rádiónak. Az adományozás lehetséges formáiról a www.mariaradio.hu honlap támogatás menüpontján belül tájékozódhat. Köszönjük, hogy adományával ön is hozzájárul a Mária Rádió két új frekvenciájának megszólalásához.
Önkéntes műsorszerkesztőket keres a Mária Rádió. Várjuk olyan munkatársak jelentkezését, akik szívesen vennének részt a Mária Rádió műsorainak készítésében. Lehetőség van élő és előre felvett műsorok készítésére, vezetésére, szerkesztésére, kulturális, egészségügyi, családi, ifjúságot érintő vagy egyéb témákban. Jelentkezésüket a keresztes.szilvia@mariaradio.hu e-mail címre várjuk.